Isten igéjét olvasom János evangéliumának 20. részéből, a 20. rész 24-től a 29. versig terjedő szakaszából, így. Tamás pedig, egy a 12 közül, akit ikernek hívtak, nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá, láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik, ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismétben voltak a tanítványai és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, és megállt középen, és ezt mondta, békesség nektek. Azután így szólt Tamáshoz, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt, én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá, mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Krisztus feltámadott, valóban feltámadott, ezekkel a szavakkal szoktuk köszönteni egymást keresztényként húsvét ünnepén, és olyan nagy öröm volt tegnap a hajnali liturgián, ahogyan elindultunk, azt hiszem, hogy mérsékelt örömmel a szívünkben, kicsit talán még a fáradtsággal fel a hegyre, még sötétben próbáltunk eltalálni az úton. Viszont amikor elindult felfelé a nap, és valóban eljutottunk odáig a liturgiánkban, hogy elkezdjük a feltámadást ünnepelni, hogy odalépjünk az asszonyok mellé, akik találkoztak a feltámadás örömhírével először, akkor úgy egyszerre tört ki mindenkiből a felszabadult öröm, adottak ebből komikus helyzetek, hogy ki mondja először, ki válaszol, hogy Krisztus feltámadt, valóban feltámadt. Mindenesetre a húsvét öröme látszódott az arcokon. A húsvétnak az öröme az, hogy győzelmes hitünk van. Mert hogy húsvét másodnapján is még mindig van okunk az örömre, hiszen a győzelmes hitünket ünnepeljük. Ugyanakkor úgy állunk ezen a húsvéton, mint akik számtalan akadállyal is szembesülünk. Eltántoríthatnak minket az életkörülményeink attól, hogy a miénk lehessen teljesen ez az öröm. Nyomaszthatnak világtörténeti események. Vagy egyszerűen az is lehet, hogy csak az akadályozza a figyelmünket, hogy nem úgy indult a reggel, ahogy elterveztük volna, megcsúszott a reggel, nem jött időben a busz. Talán vannak közöttünk olyanok, akiknek nehéz volt így megérkezni, vagy nehéz ebben a pillanatban is megérkezni Isten jelenlétébe. Testvérem, bárhogy is érkeztél ide, azért hozom ide ezeket a gondolatokat, mert ennek a kettősségével vagyunk most jelen, vagy lehetünk jelen, az öröm és a nehézség egyszerre, az öröm és az életvalóságunk egyszerre. És így nem könnyű benne lenni az ünnepben. És az a jó hír, hogy ott, annak idején, az első húsvéton is volt valaki, akinek nem volt olyan nagyon könnyű megérkezni a húsvét örömébe. Tamás az, egy a 12 közül. Róla olvastunk az alapigénkben, és most arra hívlak titeket, hogy ezen a mai délelőttön őt kövessük végig az útján. Azon az úton, ami onnantól, hogyha nem látom, nem hiszem, odáig vezet, hogy János evangéliumának a legelsőprőbb erejű hitvallása lesz belőle. Ugyanis ő mondja ki azt, hogy én Uram, és én Istenem. Nézzük, hogy hogyan vezetett az ő lelki útja ebben. Az első állomás ebben a kételkedés, az a kiinduló pont, hogy azt mondja, ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érinthetem ujjammal a szegek helyét, és nem teszem kezemet az oldalára, nem hiszem. Az a nyelvi formula, amit itt használ az evangélium, az a lehetetlen helyzetnek a leírására használatos a görögben. Tehát tulajdonképpen Tamás itt kijelenti, hogy márpedig én nem fogom elhinni, hogy ez megtörtént. Lehetetlenségnek tartja, hogy megtörténjen az, hogy valóban lássa és érinti Jézus sebeit. Lehetetlenség az, hogy ez megtörtént. Azért ez elég felháborító, nem testvérek? De most úgy igazán, előtte áll 10 ember, akikkel a legszorosabb kapcsolatban volt az elmúlt években, akikkel együtt látták a csodákat, együtt élték meg, hogy kicsoda Jézus. Ott vannak a legszorosabb barátai, akik azt mondják, hogy Jézus valóban feltámadt, és erre azt mondja, hogy ezt nem hiszem el. Még csak át sem gondolja, nem is mérlegeli, hanem szilárdan kijelenti, hogy ez nem történhetett meg, én ezt nem hiszem el. Nem fordulhat elő az, hogy ő higgyen. És hogyha igazán megállunk ennél a pillanatnál, akkor talán még azt is mondhatnánk, hogy Jézus lehet, hogy valamit elrontott a tanítványok választásával. Most már úgy több egyszerre fordul elő az, hogy ezek a tanítványok elbuknak. Júdás elárulta, Péter megtagadta, Tamás nem hiszi el, hogy valóban feltámadt. Teljesen kiábrándult, reményt vesztett, és csak a végleteket látja ez az ember. Olyannyira nem tud bízni benne, hogy csak azt látja, ami a szeme előtt van. És nem tudjuk, hogy pontosan mi történhetett vele, de azt tudjuk, hogy amikor Jézus először megjelent a tanítványoknak feltámadottként, akkor Tamás nem volt velük. Talán a fájdalmában elszigetelődött a többi tanítványtól, talán a magányba menekült. És ezen a ponton az ő karaktere számunkra is mutat egy jelzést. Testvérem, te mit kezdesz a fájdalmaddal? Mit kezdesz, amikor nehéz vagy éppen kiábrándító helyzet történik az életedben, ami érinti a hitedet akár? Visszavonulsz és a magányt választod? Vagy a másik utat választod, a közösséget? A történetnek ez a pontja csak egy nagyon apró mozzanat, mégis megszólít minket közösségként, gyülekezeti közösségként, hogy olyan népe legyünk Krisztusnak, hogy olyan hely lehessünk, ahol helye van a kétségbe esetteknek, ahol helye van a megtörtségnek. Olyan közösség van itt, Gazdagréten, ahol helye van a megtörtségnek, ahol nem kell a magányba menekülnöd, hogyha fáj, mert hogy testvéri közösségben lehetünk együtt. És ez egyúttal egymás felé is fordít minket, és hív arra, hogy így vegyük észre, hogyha odaállhatunk egymás mellé, hogyha a másikat bátoríthatjuk, hogyha mi éppen jól vagyunk. Látjuk tehát, hogy Tamás nem volt a többiekkel, és ebből adódik a konfliktus, amit úgy reagál le, hogy mereven elzárkózik a láthatatlan hitnek a legkisebb csírájától is. Viszont mielőtt még végleg leírnánk ezt a férfit, egy pillanatra gondoljuk végig, hogy mi hogy vagyunk ezzel, milyen a saját működésünk. És ahogy gondolkodtam, eszembe jutott egy apró momentum a gyülekezetbe érkezésemből. Ugyanis a fiatalok között úgy mutatkoztam be, hogy én vagyok Viola, aki tud egy kézzel csomót kötni a hajára. Mi volt az első reakciója a fiataloknak? Hát mutasd meg! Megmutatom majd, hogyha valakit érdekel. Teljesen természetes emberi reakció az, hogyha valami hihetetlennek tűnő dolgot hallunk, akkor mutasd meg, hogy elhiggyem. Még mielőtt leírjuk tehát Tamás testvérek, úgy őszintén nézzünk a szívünkbe. Mi hogyan vagyunk ezekkel a hihetetlennek tűnő dolgokkal? Tamás olyanról hall, ami a halál feletti fájdalmában, a legnagyobb mélységében teljesen elképzelhetetlennek tűnik. És hogy egy kicsit mögé nézzünk a mondatának, ő az a tanítvány, aki szerepel korábban név szerint is János evangéliumában két helyen is. Az egyik helyen Lázár feltámasztása előtt, amikor elindulnak Lázárhoz, ő az, aki azt mondja a tanítványoknak, hogy amikor megállnak, hogy Jézus, hogyha oda megy, akkor meg fogják őt ölni. És Tamás azt mondja, menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Menjünk el, hogy mi is meghalljunk vele. Akkor és ott, még Jézus földi életében, fontos neki annyira Jézus, hogy ha kell, akkor a halálba is vele menne. Tamás tehát nem hitetlen testvérek valójában. Nem hitetlen, hanem olyan valaki, aki a maga módján éli meg a hitét és a keresését. Reálisan értékeli az eseményeket, mérlegel, és bejárja a saját útját, és így jut el a végső következtetésre. Nem ismerős ez számunkra, testvérek? Hányszor hoz elénk Isteni igéje valami olyat, amit első hallásra nem tudunk, vagy nem akarunk befogadni, talán még nem vagyunk rá készek? Hányszor van bennünk annak a feszültsége, hogy megismertem valakinek az Istent, és amit most látok belőle az aktuális életemben, az valami egészen más? Általában olyankor fordul ez elő, amikor Isten szavának kisebb jelentőséget kezdünk el tulajdonítani az életünkben, amikor talán veszít a jelentőségéből Isten vezetése, nem azt a helyet kapja meg, ami valójában megilleti. És ilyenkor az a folyamat játszódik le, hogy észrevétlenül a vele való kapcsolatunkban elkezdi benni magát a makacság, a kételj. A kérdésünk itt csak az, hogy megengedjük-e magunknak, és esetleg megengedjük-e másoknak, hogy ennek a valóságát megéljék. Tamással együtt merjük-e megélni a kérdéseinket? Merjük-e megélni a kételjeinket? Annak érdekében, hogy végül ebből a folyamatból megerősödött hittel léphessünk tovább. És az az igazság, testvérek, hogy ehhez időre és folyamatra van szükség. Ez sokszor nem történik egyik pillanatról a másikra. Azt látjuk, hogy Tamásnak a kétkedése egyáltalán nem volt alaptalan. Hiszen ő az, aki megmondja, hogy menjünk el, hogy meghalljunk vele. Kimondják, hogy meg fogják ölni, és az elfogatás éjszakáján igaza lett. Ő megmondta, és ennek a végtelenül szomorú realitása szakad rá erre az emberre napokig, amiből nem tud kilátni, amikor azt mondják neki, hogy ő él. Ennek a pattanásig feszült drámájába lép bele Jézus, hogy az történt, amit megmondott Tamás, hogy így fog történni. És most próbálják neki bizonygatni az ellenkezőjét, pedig ő megmondta. És Jézus megjelenik, átlép az zárt ajtón. Ott vannak rajta a sebek. Olyan sebek, amit élő ember nem tudna hordozni, hiszen ezek halálos sebek. Ez nem lehet hamis utánzat, ez csak a feltámadt Krisztus lehet valóban. Ott áll az őszintén kételkedő előtt teljes valójában. És ezen a ponton fordul át Tamás helyzete. Ezen a ponton lesz a kételkedőből tanú. Jézus azzal, hogy megjelenik Tamás jelenlétében a tanítványoknak, vállalja a közösséget Tamással a hitetlenségében, a kételkedésében. És ez, testvérek, valami olyan, ami nem változott az idők során azóta sem. Krisztus ma is hív közösségbe. Ma is, ezen a délelőttön is, úgy áll meg előttünk, mint akinek a sebei ma is valóságosak. És belekiáltják a világba, hogy valóságos a kereszt, és valóságos a feltámadás. Ahogyan énekeltük is, áll még az a régi kereszt. Ez a valóság állott Tamás előtt, és ezzel válik ő maga is tanuljává a feltámadásnak. És azt sem felejthetjük el, hogy ezeknek az eseményeknek a többi tanítvány is a részesei. Jézus nem külön megjelenik Tamásnak, hogy őt is erősítgesse egy kicsit, hanem valamiért úgy tervezte, hogy ennek az egész tanítványi kör a része legyen, amikor bepótolja azt, ami Tamás számára elmaradt. Része a többi tanítvány is, akik már ugye bizonyosak a feltámadásban. Ugyanis Jézus nem egyszeri találkozásokban gondolkodik, testvérek. Jézus nem egyszer megerősít, és akkor ebből kell élni, hanem Jézus folyamatban gondolkodik, és ebben a folyamatban helye van a vele való folyamatos találkozásnak. És így van helye a mai délelőttön is a vele való találkozásnak. Mert hogy így Krisztusban bízva, vele élve, minden egyes alkalom lehet lehetőség arra, hogy megéljünk valamit belőle. És talán úgy vagyunk itt, mint akik már túl jól ismernek néhány dolgot. Mint akiknek a János 3.16 már magától értetődően jön, hogy úgy szerette Isten a világot, ahogy az ő egyszülött fiát adta, és ezt el tudjuk darálni vasárnapi iskolás módon, fel tudjuk mondani. És bevallom őszintén, hogy én is bizonyos időközönként ilyenné válok az életemben. Aki a János 3.16-ot tudja csuklóból mondani, és vagy megélem éppen a valóságát, vagy nem. És egyszer előfordult, hogy egy nyári táborba mentem szolgálni, egy vendégszolgálatra mentem előadást tartani, és ott azzal fogadtak engem, hogy a János 3.16-ot hozták elém, kedves, gondos testvérek, viszont úgy készítették el, hogy rá volt írva a nevem, úgy szerette Isten Violát, és ezt ilyen névtábla formájában készítették el, és egész héten így hordták a táborban lévő testvérek. És ott abban a pillanatban, 10x év után újra megszólalt számomra ennek a valósága. Testvérek, ilyen az, amikor tudunk nyitottak lenni arra, hogy akár régóta az Úrral járva, újra és újra megszólíthasson. Így válik tehát Tamás is, immáron a feltámadásnak a tanújává. És nem tudjuk pontosan, hogy végül megérintette a sebeket. Erről tudósok vitatkoznak, így is tudjuk érteni az igét, és úgy is, de talán nem is ez a lényeg. És azért nem ez lesz a lényeges, mert hogy az ő kételkedését nem a tapintható bizonyíték győzte le. Nem az győzte meg Tamást, hogy valóban megtörtént az, amit akart, amiről ő lehetetlen gondolt, hogy megérintette a sebeket, hanem Tamás kételkedését, az élő Krisztussal való találkozás, a feltámadott Krisztussal való találkozás győzte le. Krisztus jelenléte számára is valósággá lett. A húsvét lényege számára is innentől valósággá lett. Krisztus valóban feltámadt. Az egész Szentíráson végighúzódik a hitnek és a látásnak a kettőssége. Hitben járunk, vagy látásban. Az evangéliumokban Jézus erejének látható jelei, olykor a csodák. Néha megengedi Jézus azt, hogy lássák a tanítványok azt, hogy neki mekkora ereje van. És ezek mindig azt a célt szolgálják, hogy az, aki átéli, az, aki megláthat valamit ebből a hatalomból, az abban hit ébredjen Krisztus felé. A felolvasott lekcióban is azt láttuk, hogy a feltámadásnak a híre úgy ment el, hogy látták tanúk, hogy valóban üres a sír. És az örömhírnek a továbbadásában kulcs szerepe volt ezeknek a szemtanúknak, mert hogy így lehettek ők hiteles források, így tudták elmondani másoknak, hogy hogyan néz ki az üres sír, így lehetett ebből leírás, és így jutunk el Tamásig is. És testvérek, azért különösen fontos számunkra ez a történet, mert hogy Jézus ezzel, hogy azt mondja, boldogok, akik nem látnak és hisznek, lezárja azt a korszakot a világtörténelemben, amikor szemmel látható volt az emberek számára az ő jelenléte. A tanítványok lesznek ennek a tanúi, akik majd tovább fogják mondani, és akiknek a szolgálata nyomán végül olyannyira elterjed az örömhír, hogy ma itt, 2022-ben, szerte a világon keresztjének milliói egyszerre ünneplik a feltámadott Krisztust. Azért különösen fontos számunkra, hogy Jézus boldognak mondja azokat, akik nem látnak és mégis hisznek, mert testvérek, ezen a mai húsvéton Krisztus boldognak mond minket, akik nem látunk és hiszünk. Ezzel kapcsol össze minket tulajdonképpen ma élő embereket, azokkal, akik a feltámadásnak az első tanúi voltak. Enélkül számunkra az első húsvét csak egy szép történelmi emlék lenne. Viszont ettől tovább visz minket az ige. Így van nekünk is biztosítékunk arról, hogy a feltámadás valóságos, és valóságos ígéretünk is van arra, hogy ha hittel megragadjuk, akkor örök életünk van, akkor nekünk is részünk lehet az örök életben. Calvin János úgy fogalmaz, hogy ha látni akarjuk Krisztust, tanuljunk meg hinni akkor, amikor nem látunk. Ha látni akarjuk Krisztust, tanuljunk meg hinni akkor, amikor nem látunk. Testvérem, hogy hangzik ez számodra? Talán úgy, hogy most hallod először. Talán hallottad már. De az is lehet, hogy valami akkor éppen hangosabb volt számodra, attól, hogy meg tud hallani, hogy a hit ajándéka számodra is elérhető. Tamás akadálya a kételkedés volt, viszont fontos volt annyira, hogy Jézus áttörjön ezen az akadályon. Szól ma is számunkra is, hogy képes áttörni a mi falainkon is. Képes áttörni a benned lévő falakon, sőt, át akarja törni azt. Azt látjuk, hogy Tamás hitet kapott az Úrtól. És ez az a hit, ami átvisz minket Tamás hitvallásához. Láttuk azt, hogy a kételkedőből hogyan lett tanú. A következő lépés pedig az, hogy látva Krisztust, azt mondja ki, én Uram, és én Istenem. Tamás olyan hívővé válik, aki racionálisan mérlegelte az általa ismert tényeket, és rendkívül nagy utat járt be, és végül messzebbre érkezik, mint a többi tanítvány. Hiszen a többi tanítvány azt mondja, hogy láttuk az Urat, ő pedig azt mondja, én Uram, és én Istenem. Szüksége volt ehhez az úthoz. Nem tudom, hogy vannak vele a testvérek, én amikor autót vezettek, általában GPS-t használok, mert nem tájékozódom túl jól, viszont olykor ismerős úti célhoz is beállítom a GPS-t, és így fordul elő az, hogy néha okosabb is vagyok, mint a navigációs rendszer. Hiszen ő vinne egy úton, én pedig megyek egy másik úton, mert én jobban tudom. Ebből lesz általában az, hogy az útidő, vagy a menetidő megkétszereződik, mert hogy dugóba futok bele. Hiszen én próbálok okosabb lenni. Pedig szükség lenne akár nagyobb útra ahhoz, hogy bejárjam, hogy eljussak a célhoz. Tamásnak szüksége volt arra, hogy más úton jusson el, mint a többi tanítvány. Szükségünk van olykor, hogy Krisztus más úton vezessen el minket. Viszont így eljuthatunk a bizonyosságig. Az a kérdés, hogy így merjük-e őt követni azon az úton, amin vezet. Tamás már immáron Urának és Istenének tudja nevezni a feltámadt Krisztust. És ez nem más, mint a húsvéti hitnek valójában a tartalma, hogy amiről Jézus beszél, amit megígértek a próféták, amin végighúzódik az ígérete az egész Szentíráson, az végre valósággá válik. Mégpedig azért valóságos, mert miután Krisztus nagypénteken elvégezte a megváltást, húsvétra feltámadt és él. Valaki úgy fogalmazta meg Tamásnak ezt a változását, hitre jutását, hogy bizony több hit van ennek a férfinak az őszinte kételkedésében, mint a félapostoli hitvallásban. Talán furcsa ez a megfogalmazás, mert hogy a hit nem annyira méricskélhető, hogy most hol van több vagy kevesebb, viszont azt árnyalja számunkra, hogy Isten szent lelke képes akkor is hitet adni, amikor a körülmények teljesen az ellenkezőjéről beszélnek. Talán ismerünk olyan embert, akinek a kiindulási pontja ugyanúgy hasonló volt Tamáshoz, hogy ő már pedig soha nem lesz hívő. Talán éppen te ülsz most úgy itt, testvérem, mint aki kimondja, vagy kimondta valaha azt, hogy én már pedig ebben biztos, hogy nem fogok hinni. Szép dolog, de nekem ez nem megy. Hogy az is lehet, hogy az életünknek vannak olyan területei, amikre rámutatott Isten szent lelke, de őrizgetjük még, nem tudjuk még neki odaadni. Bárhogy is legyünk, szólhat bátorításként számunkra az, hogy olyan hitvallást olvasunk itt, olyan férfinek olvassuk itt a hitvallását, aki ebből indult, hogy én már pedig biztos, hogy nem fogok hinni. És hogy hova jut? Azt a Szentírás már nem írja le, viszont a későbbi történelmi források és a hagyomány úgy maradt ránk, hogy ez a férfi, Tamás, a 12 tanítvány közül a legmesszebbre jutott el az evangéliummal, a hagyomány szerint egészen Indiáig elvitte Krisztus örömhírét, és ott halt mártírhalált. Testvérek, ilyen változásra volt képes ez a férfi. Ilyen változásra képes Krisztus és a vele való kapcsolat az életünkben. Hogy küldetést ad. Kihív abból, hogy már pedig én biztosan nem. És új távlatot ad bármiben az életedben. Küldetést ad. Valószínűleg minket nem feltétlenül Indiáig hív a Szentlélek. Viszont arra hív, hogy járjunk vele, és így vegyük észre, hogy hol tudjuk a húsvéti győzedelmes hitünket felmutatni a környezetünknek. Tegnap, ahogyan vártuk az istentiszteletet, valaki azt mondta, hogy olyan furcsa lesz, hogy a nagy hét után nem jövünk minden nap a templomba. Úgy talán Péterrel együtt ki tudjuk mondani mi is, hogy Uram, jó nekünk itt lennünk. Viszont fel kell ismernünk, hogy az ünnepnek a dedikált ideje most lassan véget ér, és visszatérünk a hétköznapokba. Viszont ez nem azt jelenti, hogy a húsvéti hitnek és a húsvét örömének itt véget kell érnie. Testvérek, olyan sokszor keresztényként vercseregnek nézünk ki, pedig a húsvét valósága nem múlik el kedreggelrel, hanem arra hív minket a Szentlélek, hogy ezt vigyük ki a világba, Ezt éljük meg a hivatásunkban, ezt éljük meg a családunkban, ezt éljük meg minden pillanatában az életünknek. És így kérdez az ige minket ma személyesen is. Testvérem, téged vajon mire hív ennek az ünnepnek a végéhez közeledve, Krisztus? Hol van az a hely, hol van az a pillanat, ahol te tudod ennek az örömét felmutatni? Hol van szükséged arra, hogy magad hozol el ezt az örömöt, és ne hagyd elveszni? Kérheted ebben a Szentléleknek a segítségét, hogy így őrizzem meg, akkor, amikor nehéz. Mert hogy azzal a reménységgel mehetünk tovább, hogy van tovább, hogy van örök élet. Összefoglalva a igénk üzenetét, a mai délelőttön tehát odaléptünk Tamás mellé, és az ő útját jártuk be vele együtt, a kételkedéstől, a biztosan nem állapotától, a tanúságon át, a hitvallásig. Az addig a hitvallásig, amiből győzelmes hit fakadt, a megváltás örömhíre. Hol járunk mi ezen az úton, testvérek? Hol járunk egyen-egyenként, és hol járunk közösségként? Ezt a kérdést teszi föl Krisztus ma nekünk ezen a délelőttön, és bárhol is álljunk, szól az örömhír, hogy bármit is hordozz éppen, Krisztus pontosan abban a helyzetben szeretné neked megmutatni azt, hogy ő él, hogy ő Úr és Isten, és vele együtt te is élhetsz. Amen.
Imádkozzunk. Úrunk, telve van a szívünk, hálával, magasztalással, mert tiéd a győzelem, mert csodáljuk a te feltámadásodat, csodáljuk azt, aki vagy Jézus Krisztus, aki a kételkedőt nem hagyod a kételjeiben, aki a reménytelent nem hagyod a reménytelenségben, hanem odalépsz hozzá. Köszönjük, hogy mindig te teszed, Jézus, az első lépést. Soha nem a mi erőfeszítéseinken múlik az, hogy megtaláltak legyünk, hanem mindig te vagy a jó pásztor, aki utána mész a hitetlennek, kételkedőnek, elakadtnak, fájdalomban levőnek. És így magasztalunk most a te ígédért is, amivel megszólítottad a mi szívünket, amivel megálltál középen, és azt mondtad, békesség nektek. Köszönjük azt, hogy ma reggel a mi hitetlen szívünket szólítottad meg, és mutatkoztál be, hogy te halált legyőző Úr vagy, akinek adatott minden hatalom menjen és földön. Köszönöm, hogy önmagadra akarod szegezni a tekintetünket, hogy a mi szívünk hitetlenséget csituljon, hogy újra rá tudjuk bízni magunkat, vagy először, vagy újra. Urunk, vidd tovább a te munkádat. Köszönjük, hogy valóban ez a golgotai halál és a te feltámadásod győzelme, ez nincs az ünnepben rekesztve, sőt, a mindennapjaink mozgató rugójává és erejévé akarod tenni, és így akarunk kilépni a holnapba, a holnap utánba, és így akarunk ránézni minden útunkon levő nehézségre, hogy te nagyobb vagy annál. Urunk, tartsd tisztán a mi szemeinket. Hadd lássunk téged, és hadd legyünk boldogok, mert boldogok, akik nem látnak és hisznek. Benned akarunk boldogok lenni, és elfelejteni a mi saját boldog ideáinkat, és megérkezni abba a boldogságba, amiben te hívsz már itt és most. És Urunk, kérünk azokért, akik már itt is olyan terheket hordoznak, ami akár a gyásznak a fájdalma, akár betegség, akár milyen élethelyzetnek a reménytelenség, hogy különösen is állj meg mellettük. És jelensd ki a te szent lelked által önmagadat, ahogy Tamásnak is kijelentetted, ha kerülő úton, kerülő úton, de te mellé léptél, megszólítottad. Így légy az ő megszólító, vigasztaló, bátorító urukká. És kérünk, Urunk, hogy te légy az, aki bátorítod a mi egész városunkat, hogy te Úr vagy, te meg akarod ismertetni ma is magad. Hadd legyünk a te küldötteid, Uram, Budapesten, itt Gazdagréten is, és egész Budapesten, bárhol élünk, hadd legyen csontjainkba rekesztett tűz az evangélium. Valóban a te feltámadásod örömhíre hadd legyen olyan, amit nem tudunk magunkba tartani, és hadd adjon másoknak is életet, szabadságot, mindazt, amit mi megtapasztalunk, hadd legyen másoké is. És így kérünk egész egyházunkért, hogy hadd legyen só és világossággá, hadd éledjen újra a küldöttség, az a küldés, Uram, amivel te küldöd a te egyházadat, hogy téged képviseljen ebbe a világba. És kérünk a te irgalmadért, hogy hajolj le a háborúhoz, hajolj le, állítsad meg, és hadd tétessék le minden fegyver, hadd csituljon minden indulat, és így várjuk azt, hogy te, a te uralmad már itt ebben is kibontakozzék. És erősítsd, Uram, a szenvedőket, állj melléjük, és jelentsed ki a te szeretetedet, irgalmadat, kegyelmedet. És most egy szívvel, egy lélekkel mondjuk el, Urunk, a tőled tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.